Kedves testvéreim, csütörtökön arról elmélkedtünk, hogy vannak emberek, akiket kívülről irányítanak. A mindenkori közszellem. Nincs belső életük. Nincs véleményük. Azt mondja Newman Bieber, hogy sok olyan ember van, aki azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke. Micsoda tragédia. Azt szajkózzák, amit hallanak. Tulajdonképpen nem is igazodnak ki a világba, mert nem kapaszkodnak bele abszolút törvényekbe, végül is Istenbe, és ezért az állapotukat ahhoz hasonlítanám, mint amikor Noé korában felszabadult az őskáosz. A zsidó ember számára az azt jelenti, hogy a teremtésben rend van. Egyszer az Isten felejtő emberiség felszabadította magára rendetlenséget. Testvérek, egy őskáoszba élnek, és úsznak vele együtt. Tegnap arról elmérkedtünk, hogy Isten megkönyörült az őtől elszakadt embertől, akit fenyeget ez az őskáosz, ez egy értelmileg egy elmebaj. Szóval nem tud kiigazolni, össze-vissza beszél. Tessék, rossz találkozni ilyen emberrel. Jó Isten, majd megkönyörülhet rajta, én nem nézem le, de nem lehet vele beszélni. Zavaros a feje, zavarosak az érzelmei, az akarata, nem tudja hova megy, hánykolódik. Isten megkönyörült az emberen is, a Noé vízözönje után a Sínai hegyről kihirdette a 10 parancsolatot. Óriási ajándék. Azért ez nem egy olyan vallási szöveg csupán, ami fölülről jött, mert azért a lelkiismeretben is ez hangzik. Áldás, de azt mondja Szent Pál, hogy a törvény átka. Mit jelent ez? Testvérek, a 10 parancsolat a bűnbeesett embert a választások világába emeli. Ez egy degradált világ. Jó, hogy van, de azért ez szörnyű, mert a 10 parancs csak lemér, de nincs bocsánat. A választások világa is sajnos sok keresztény megreked az Ószövetségben. Pedig az Ószövetség is várja az újat. A választások világa egy degradált világ. Ha valaki a jót választja, és a bűn ellen dönt, akkor még mindig nem megragadott ember. Mondtam egy példát erre, hogy az a kispap, aki kispap akart lenni, de utána mégis abba dönt, azt döntötte mellette, nem lesz kispap, hanem elindul paráználkodni és tobzódni. Ha ez választotta volna a kispapságot, akkor is elárulta volna a jót. Mert ez nem alternatívája az erkölcstelen életnek. Ezt önmagáért kell akarni. Így például az erényes asszony nagyon közel áll a paráznához és a bűnöshöz. Nem az erényes asszonyokat állítjuk piedesztárra, hanem a Szent Erzsébeteket. Akik nem csak a jót választják a rossz helyett, persze, ha már van jó és rossz, akkor a jót kell választani. De ez kevés. A paradicsomi állapotban nem volt 10 parancsolat. És Krisztus egy magasabb paradicsomi állapotra akar bennünket vezetni. Megragadjon az ő személye. Nem is nagyon szimpatikus az a keresztény élet, amely néha nagyokat bűnözik, és utána pedig meggyónja. Jó, hát ebben azért vergődünk valamennyire mindannyiunk, de ez nem a kereszténység. Nem az alkalom szüli a tolvajt, hanem a tolvaj szüli az alkalmat. Egy Szent Ferencet már megragadott Krisztus. Érdekes, az első kategóriába, aki tartozik, az azt hiszi, hogy szabad, de nem szabad. Az őskáosz van benne. A második kategóriába az ószövetségi ember egy lépést tesz a szabadság felé, de nem az az igazi szabadság, hogy választhatok a jó és a rossz között, mert akkor az Isten nem lenne szabad, ő nem tud rosszat tenni. Az az akaratnak a megbetegedése, hogy valamit jónak tartunk, holott rossz. Az igazi szabadság nem az, amit hirdetnek, hogy te meghatározhatod a lét alapvető kategóriáit. Dönthet szabad, azért vagyok szabad, hogy bűnözhetek is, nem igaz. Azért vagyok szabad, hogy az abszolút szeretet, ha találkozok vele, megragadhat. A szabadságnak bele kell halni a szeretetbe. Ott teljesedik be. Testvérek, és így ezek a szent napok minket újra keresztényé akarnak tenni. Milyen csodálatosak a szent kereszt himnuszok. Egyedül csak te vagy méltó váltságunkat hordani, és a hajótört világot biztos partra menteni. Pusztulástól ezt a földet bárányvére óvta meg. Énekeljük az egyik himnuszba. Tehát az őskáoszból kiment a Krisztus keresztje. De még a törvény átkallól is fölment. Ó, szent kereszte, egy remény a szenvedés ez idején, növeld a jókba javaid, töröld a bűnös vétkeid. Mert azért a 10 parancsolat nem oldoz fel, az csak lemér. Arra való, hogy mindenkire rábizonyítsa, hogy nem tud üdvözülni. Mert senki se tudja betartani, legalábbis Jézus Krisztus szerint. Hiszen azt mondja, hogy aki már haragot tart, az már gyilkos. Csak lemér. Ezért az ószövetségi áldozatok sohasem hoztak bűnbocsánatot, hiszen minden évben meg kellett ismételni. Csak a mi Urunk Jézus Krisztus, aki saját vérével egyszer s mindenkorra bement az Istenhez, mert onnét jött le, és ott is volt, mert egy lényegű az Atyával, ő szerzett bűnbocsánatot. Legnemesebb minden fák közt hű keresztfa áldalak, erdő egy sem termet ilyet, így gyümölcsebb gazdagot, édes fa, mely édes szeggel édes terhet hordozol. Szent kérged unt jó illatot, ízed a nektár győzi le. Ezer gyümölcsel gazdagon tapsolnak győztes karjaid. A jelenések könyvében is ott van egy fa, az élet fája. Mint ahogyan ott volt a paradicsomkertben, ott el lett tiltva Ádám, mert szakított az Istennel, most pedig az élet fájáról a keresztény ehet. Ezt a biblikusok úgy értelmezik, és ezt is jelenti, ez az áldozás. Az, amikor vasárnapra megáldoztak, hogy Istent ehették. De nem a 10 parancsolat, ami életünk lényege, hanem Isten életének a belénk ömlése. Ez a szent áldozás, az örök életbe való részesedés, az igazi és teljes tudatos áldozás az az életszint, amelyen a keresztségünk beteljesedik, átmegyünk az Ószövetségből az Új Szövetségbe, eljutunk egy teljes szabadságra. Ez az én testem, ez az én vérem az Új Szövetségé. Erről jövendölt Jeremiás. Mert érdekes, a nagy szentek mindig megelőzik az üdvösség történeti korszakot. A nagy zsidó szentek, proféták már lélekben az Új Szövetségbe érte. Ezért tudta azt megjósolni Jeremiás, hogy majd egyszer Isten a szívünkbe írja a törvényt. Nem kívülről hangzik, felülről, nem felülről irányított emberek leszünk a törvények által, hanem belülről. És ekkor az ember végleg megmenekül az ős káosztól. A Szent Mise ide akar elvezetni bennünket. A szent áldozás. Már nem felülről irányítanak bennünket, hanem belülről. És most ott vagyunk az utolsó vacsora termében, ahol az Úr Jézus azt mondja, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Rendkívüli kinyilatkoztatás. Valóban egy új világ mindenséget teremt Krisztus. Egészen új ez a parancs. Valaki megkérdezte, hogy miért parancs a szeretet? Hát igazából nem parancs. Azért használja az Úr Jézus ezt a szót, hogy a 10 parancsolatot most összefoglalja, beteljesíti. Nem 10 van, hanem 1. És ez már nem is parancs, hanem élet. Azért is nevezi új parancsnak ezt az új életet, hogy valaki nehogy visszaéljen a szavakkal, nehogy kiforgassa, és azt mondja, az új parancs tulajdonképpen úgy szünteti meg a 10 parancsolatot, hogy nyugodtan el lehet követni a vétkeket. Nem. Ez azt is jelenti, hogy aki nem imádja Istent, az nem szeret. Hiába olvadozik a szeretettől. Ha nem kapaszkodik az Istenbe, a szeretete férges. Aki káromolja az Úr nevét, az nem szeret. Mert a szeretet forrását zárja el. Aki nem szenteli meg az Úr napját, nem szeret. Miből táplálkozik? Aki nem tiszteli apját és anyját, és a rokoni kapcsolatok, és végül is minden ember, nem szeret. A szeretetben benn van a tisztelet. Milyen szép az az esketési formában, hogy tiszteled-e és szereted-e a jelenlevő István? Tiszteled-e és nem azt kérdezi, hogy szerelmes vagy-e vele. Az kevés, az kell. Tisztelet is van. Nem szeretet az, aki nem tisztel. Nem szeretet az, aki öl. Szeretetből nem lehet ölni, már pedig a hülye filmek ezt nyomják a magyar polgár fejébe, mert majd meg kell szavazni az eutanáziát. Ilyen történetek, hogy az édesanyja végül is a nyomorék gyereket megszánta, és szeretetből beadta neki a nagyobb adag orvosságot, hogy meghaljon. És már nem vagyok olyan biztos, hogy másnap a munkahelyen minden keresztény ellen tud állni ennek a művészi erővel kitermelt hazugságnak. Tehát nem szereted az, amelyik öl. Nem szereted az, amelyik haragot tart. Nem szereted az, amely házasságot tör, vagy paráználkodik. Itt a legnehezebb bebizonyítani, mert mi úgy érezzük, hogy szeretjük. Bocsánat, úgy érezhetjük, hogy a vízbe bedugott pálca eltörött, mert úgy látjuk, és mégse úgy van, az eszünk kiabítja. Aki parázna, az nem szeret. Aki hazudik, az nem szeret. Aki meglopja másikat, nem szeret. De mégis a szeretetnek a tulajdonságai lesznek ezek. És a szeretet már nem törvény, hanem egy új élet. Igen. És testvéreim, mi ebben a nagyon új? Szeressétek egymást, ahogy én. Vége az Ószövetségnek. Szoktuk mondani, szeress fele barátodat, mint önmagadat. Na de hát, ha valaki utálja önmagát, akkor utálhatja másikat is. Isten annak a vad ókori embernek nem tud mást adni, hát legalább magadra gondol, egy egészséges ember szereti magát, hát szeresd a másikat. Ezen nem sokra megy. Nem sokra megyünk. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. De hogyan szeretett minket Krisztus? Figyelj csak ide! Ahogy az Atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket. Hogyan szereti őt az Atya Isten? Öröktől fogva, mielőtt a világ lett, a Szent Lelket árasztva feléje, és ő visszaárasztja. A két isteni személy között a harmadik személy maga az élet, a közös mi. Tehát a szeretet végső soron, testvérek, nem jó érzés csupán, nem jó akarat, nem gondoskodás, nem édes érzelmek csupán, nem az, hogy fölvállalom a másikat. A szeretet az a harmadik isteni személy. A Szentlélek. És kezdetben ezt kapta Ádám és Éva. De nem ismerték még a lelket. Tehát a házasság nem fölbonthatatlan volt, hanem nem bomlott fel. Semmi emberi kapcsolat. Az emberi szeretetet az Isten akarja lakni. Ez a végső keresztény kinyilatkoztatás. Mindig hivatkozok a gyermekekre, azért, ahol nem születnek gyermekek, elveszünk. Különösen ez a 2 évtől 5 évig terjedő korszak, mondom a szülőknek, tanítványaimnak, vegyetek elő tollat és papírt, és jegyzeteljétek. Nézzetek azokba az ártatlan kis szemekbe. Mit mondanak? Az, hogy apa és anya nem hal meg. Nincs halál. Engem örökké kell szeretni. Ha rossz vagyok, akkor is szeretni kell. Vagyis mit vár el a paradicsomi állapot maradványa? Az, hogy te belőled, a te anyai szívedből, apai szívedből, az Istennek kell szeretni őt. Színeződve azzal a kapcsolatban, hogy anyja vagy, vagy apja, vagy barátja, vagy testvére. Ez a legnagyobb tragédián, hogy az emberi szeretetbe fölvázolódik egy örökké valóság, egy mennyország, de képtelen rá az ember. Testvére, Krisztus abba halt bele, hogy lerontsa a válaszfalat Isten és ember között, megbocsátván bűneinket, de rögtön kiárasztva a Szent Lelket. Vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek, rájuk lehelt, most teremti újjá az ember. Ahogy az Atya szeret engem, úgy szeretlek titeket. A Szentlélek Istennek a legszebb neve, egyszer ezt fölírom magamnak aranybetűkkel. Ahogy, úgy. Egyébként a szeretet tulajdonság, hogy abszolút kiüresíti önmagát, eltűnik. Nincs egészen igaz azoknak, akik mindig pótolni akarják a szegény Szent Lelket, hogy őt nem annyira tiszteljük, nem annyit beszélünk róla, nem is akarja. Ő benne ismerjük meg Krisztus Istenségét. Általa tudjuk az Atyának azt mondani, Abba. Ő képesít arra, hogy higgyünk, megragadja belső élünket, és igazában Istent megragadó szervünké lesz. Jobban kiüresíti magát, mint a második isteni személy. Ez az egyetlen szentlelkes mozgalom. Eltűnni és levegővé lenni. Úgyhogy amikor meghalsz, akkor majd megfulladnak körülötted az emberek, de addig észre se vettek. Ez a szentlelkes mozgalom. Ez az önkiüresítésnek ez a végtelen utánzata, és mégpedig boldog, mert önmagát adja. Ahogy engem szeret az Atya, úgy szeretlek titeket, a Szent Lelket adva. Ti pedig úgy szeressétek egymást, ahogy én. Tulajdonképpen két ember között pünkösnek kellene lenni. És a Szent Lelket, ahogy megkapjuk, ő mindjárt Krisztus Isten fiúságába részesít. Tehát, hogy szabad ilyen mondani, a Szent Háromságos életben ott lesz a helyünk, ahol a Fiú Isten van. Hogy azt tudjuk kiáltani Istennek, az első személynek, hogy Abba, Atyám. Testvérek, hol van itt a törvény? A szentjeink mind ide emelkedtek föl. Mind. Megszűnt számukra a 10 parancsolat. Nem választottak. Megragadott emberek voltak. És nem hiába az utolsó vacsora termében mondja ezt Krisztus, és nem véletlen, hogy Szent János nem is említi a Szent Mise rendelését, hiszen már évtizedek óta misézik az egyház, hanem a lényegét fejti ki. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Egyetlen nedv kering bennünk, amely az örök istenség mélységeibe volt a harmadik isteni személy. A szent áldozás mindig új pünköst, és mindig egy új részesedés Jézus Krisztus életéből. Testvérek, a szent áldozás életünk legnagyobb eseménye. Jézus a személyünkkel akar egyesülni, hiszen a képére teremtettünk. Az Istentől elszakadt ember értelme elhomályosult. Most kimondhatatlan fényesség ragyog bennünket. Testvérek, már nem az az erkölcsi törvény, hogy Isten mit tilt meg. Ha megkísértetünk, akkor érvényben van a 10 parancsolat. Akkor nem, akkor az meg van tiltva, amit Isten tilt. És azt kell választani, amire kötelez minket. De testvérek, itt egy új morális kezdődik. Azt mondja Szent Pál valahol, hogy mi Krisztus gondolatainak a birtokába vagyunk. Hát most mit jelent ez? Egyik legfélelmetesebb mondat. És bebizonyítom, hogy így van. Ha te hiszel Jézus Krisztusban, belekerültél egy nagyon bonyolult helyzetbe, egy rossz helyzetbe. Megkísért a bűn. Ne menj a 10 parancsolathoz igazításért. Senkit az még nem tartott vissza igazán a bűntől. De ha megkérdezed, Uram Jézus, te most mit tennél a helyemben? Tudni fogod. Tudjuk, hogy mit gondol. A legszeretettebb emberi lénynek sem tudod a gondolatát mindig. Mert mindegyikünkben van sötétség. Van bennünk hamisság, van bennünk önzés. Krisztus viszont teljesen ismerjük. Ha valóban követni akarjuk, egy új világ nyílik előttem. Az a bonyolult, nem tudom mit tegyek, meg hogy ez is vonz, meg az is, stb. Mind leegyszerűsödik. Uram Jézus, te most mit tennél helyettem? Tudom, legfeljebb nem akarom követni. És ezt támasztja bennem a zavart. Kicsoda fény árad az emberi értelemre. Nagyobb, mint Ádám éra. Ugyanakkor az elhomályosultság ott van. De egy még nagyobb fényre kapunk ajándékot. Krisztus világosságát kapjuk meg. Az akarat rosszra hajlóvá lett az ősbűn által. Itt az akarat most már csak arra hajlik, amit Jézus akar. Az ősbűnnek következménye, hogy szenvedünk. De itt már Jézus szenved bennünk. Testvérek, egy olyan fordulatot láttam meg nagybőjt első vasárnapján, amikor Newman bíboros egyik nagybőjti beszédjét elemeztem, akkor még nagyon keményen böjtöltek. Tehát azért ti meg Newman-t, aki keményen böjtöl. Most meg sokat magyarázzuk a böjtöt, és egyre kevesebbet böjtölünk. Tehát az egy tény volt, hogy mindenki böjtölt, majd belepusztul. És akkor arra figyelmezteti az anglikán híveket, akkor még nem is katolikus. Most nagyon vigyázzatok, mert meg lesztek kísértve. Most nem csak reggel délbe estek el imádkozni, hanem szüntelen. Állandóan belekapaszkodni Krisztusba. Mert nem lehet kibírni a böjtöt, rossz vége lesz. A sátán ott lesz. Odáig kell elmenni, hogy arra döbbenjetek rá, hogy Jézus éhezik benne. A áldozásból kimegyünk, és téged valami nagyon nagy szenvedés ér, akkor ne azt kérdezz, hogy miért ért a szent. Jézus szenved benne. Ha elhagy az, aki téged szeret, gyermekeid, unokáid, megismered Krisztus, akit az emberiség elhagyott. Őt hagyták el bennem. Ez a keresztény misztika, nem látomások, nem hallomások, ez a legnagyobb realitás. Egészen másképp nézed az életet. Szeretteiddől búcsúzol és temeted őket. Jézus temeti atyát, Józsefet. És elér bennünket a halál, Jézus haldoklik benne. Ahol pedig ott van ő, ott nincs halál. Vele együtt most átmegyek az atyához. Most értem meg azt, hogy Szent Pál direkt azt mondja, ha vele szenvedünk, akkor vele megint dicsőjünk, mert ez a kettő össze van kötve. Simon Weil írja valahol, a szent áldozás tűzön keresztül vezető út, mely felperzseli és megsemmisíti a lélek valamelyik sávjának tisztátalanságát. A következő áldozás újabb sávot tisztít majd meg. Az emberi lélekben levő rossz mennyisége véges, az isteni láng viszont ellobbanthatatlan. Így a folyamat végén a legkedvezetlenőbb kihagyások ellenére is, ha csak nem öncsalás az egész részünkről, ha valóban átadjuk magunkat a szent áldozásban, a tökéletességbe vezető út lesz eltéveszthetetlenül. Lehet, hogy fáradt vagy néha áldozol, mondunk szokásos imákat, nem baj. De testvérek, meg kell szólítani az Úristenet. Rettenetes illetlenség, versikéket mondani, másnak a szövegét. Mikor így hozzám jön, azt mondja, hogy Uram Jézus, szállj le a poklokra, hogy szabadíts ki onnét az én megváltatlan részemet, mint ahogy leszálltál egyszer a poklok mélyére. Akarom azt az egységet veled, amit te is akarsz. Totális önátadás kell az áldozáshoz, annyira, hogy így kellene szólnia az áldozó léleknek. Mindent vegyél el tőlem, ami akadályozza veled vagy egységet. A legszeretettebb kapcsolatokat, minden, és mindent adj meg, ami előmozdítja veled való egységet. Ez hallatlan bátorság kell, inkább végtelen nagy bizalom. Az áldozáskor belevetem magamat Jézus istenségének mélységeibe, mindenkit és mindent hátrahagyva, akkor ő jelenlétének tüzével fölégeti bennem a bűn rettenetes szemétdombjait, roncsolásait, beburkolja az énemet, értelmemet, akaratomat, rákapcsol az isteni szent háromságos életre. Testvérek, aztán jön egy egész napos küzdelem, hogyha reggel megáldoztam, nem engedem, hogy bármi föléje kerekedjen. A legnagyobb kitüntetés, ami érhetne, semmi ehhez, szemét. A legnagyobb fájdalom, a legnagyobb szenvedés mi ehhez képest. Testvérek, ez nagy értelmi munka is. Ekkor az ember a Jézus által újjáteremtett paradicsom kertbe lépte. Ott az őskáosz már nem fenyeget többé. Ott már nincs törvény. Ott Isten élete van. Áldás és békesség mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, írja Szent Pál. Isten igaz Izraelének. Az ilyenek ellen nincs törvény. Élet van. A mérhetetlen élet. Az igazi szabadság. Amen.